Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, hát kérem szépen, az OECD úgy néz ki, hogy egy egységes adótervet hozna létre, illetve hát egyre inkább körvonalazódik egyfajta konszenzus a tagállamok között egy amerikai javaslat kapcsán, hogy a globális társasági adóreformról gondolkodjanak együtt. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, a mai téma az az OECD lenne, és az azért is érdekes, mert ugye mindig országokról beszélünk, és ott megyünk egy ország gazdaságába, és megnézzük, hogy ott milyen adórendszert működtetnek, de olyan ritkán beszélünk azokról a folyamatokról, azokról az intézményekről, amelyek egyébként a globális adózási irányelveket befolyásolják. És ilyen igazából egy van az OECD, amelyeknek röviden végigmegyünk majd a történetén, és majd meglátjuk, hogy ma mivel foglalkozik, de minden ország nagyjából vagy közvetlenül, vagy közvetve ezekkel az irányelvekkel találkozik, és valamilyen módon befolyásolja is az adórendszerét. Tehát azért fontos az OECD-ről beszélni, mert ugyan sok lokális dologról beszélünk, de az OECD ma már egy globális adóirányelv meghatározó szervezet is. Csak először nézzük meg, hogy mivel foglalkozik. A szervezet maga egyébként 1948-ban a OEEC néven jött létre, amelyik gyakorlatilag az akkori Marshall, tehát a háború utáni amerikai forrású Marshall terv kapcsán folyosított segélyeknek az adminisztrációjára szolgált. Ez akkor 12 milliárd dollár volt az USA költségvetéséből, ami ma olyan kb. 100 milliárd dollárnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy az USA gyakorlatilag a háború utáni Európa újjáépítésére ezt az összeget biztosította egy 4 éves időintervallumon belül, és ennek volt az elszámolóháza, vagy a felügyelő szervezet, ez az OEEC, amelyik gyakorlatilag ezt a feladatát elvégezve 61-ben OECD-vé vált, tehát gyakorlatilag kilépve az európai keretekből, 20 tagállammal, tehát 18 európai országgal, az USA-val és Kanadával létrehozták az OECD-t. Na most, és ez gyakorlatilag ugye arról szól, hogy ez az Organization for Economic Cooperation and Development, ez az OECD-nek a rövidítése, tehát gyakorlatilag egy közös gazdasági együttműködés és fejlődést irányoz, de most már nem európai szinten, hanem globálisan. Na most gyakorlatilag ez az alapító 20 ország azóta ezen tevékenykedik, amely ma 36 országra nőtt föl. Sokkal többen dolgoznak együtt, de tagország 36-on, és többek között például Magyarország is tagja ennek, amelyik gyakorlatilag hát egy alap meghatározója bizonyos folyamatoknak. Na most a 61-es alapelvek, azok gyakorlatilag a 60-ból álljött alapelvek fogalmazzák meg ezeket a célokat, tehát a világkereskedelem elősegítését és így tovább. Tehát ez egy olyan szervezet, amelyiknek az a célja, hogy az országok közötti gazdasági együttműködést és fejlődést segítse. Ennek a szervezeti felállása az úgy néz ki, hogy van egy tanácsuk, amely minden országnak van szavazati joga, van 12 titkárságuk, vagy ilyen osztályuk, majd mindjárt végigmegyünk, hogy ez a 12 osztály, hogy működik, és gyakorlatilag a 12 osztályon belül van egy, amelyik a tax policy-ér is felel, tehát az adózásér is, de összességében, és ezen belül, a tax policy-n belül van 12 fő téma, tehát ilyen, most egy mátrixon megyünk lefele, akkor látjuk, hogy ez milyen komplikált szervezet, és hát ezeknek fogunk egyes témáiról röviden beszélni, így nagyon röviden tényleg, hogy mivel is foglalkoznak ezen belül az elmúlt időszakban. Uh-huh. Tehát azt kell tudni, hogy az OECD nem csak az adózással foglalkodik, hanem az OECD az gyakorlatilag rengeteg más területre is foglalkozik, például ők adják ki a tök kevésbé sikeres ilyen gyakorlatilag a PISA tanulmányt is, tehát egy csomó olyan területekkel is foglalkoznak, amelyek gyakorlatilag egyáltalán nem függ össze tehát egyáltalán nem függ össze adózással, ilyenek például a gazdasági osztályok, amik statisztikáznak, akkor a képzés, ami a bízát adja, a foglalkoztatási, vállalkozási, akkor környezetvédelemmel is foglalkoznak, pénzügyekkel, vállalatügyekkel, akkor a különböző kormányzati, tehát a pénzügyi kimutatásokkal, tudományos technológiai innovációval, akkor van egy nagyon erős statisztikai részlegük, tehát az OECD ugyanúgy, például amikor az ország elemzés az Magyarországon múlt héten jelent meg, és aztán ugye beszéltük, van egy ilyen Tax Policy and Administration központjuk is, de ugyanígy foglalkoznak kereskedelmi és mezőgazdasággal is. Tehát azt kell látni, hogy ez egy olyan szervezet, amelyiknek az alap célja az, hogy a globális kereskedelmet és a gazdálkodást felügyelje, és ezen belül az adózás egy fontos témává vált. Egyébként az OECD-ben mindig élen járt, mert a legelső tevékenység az volt, hogy az OECD hozta létre azokat a mintakettős adóztatási egyezményeket, amelyekkel gyakorlatilag, amelyeken keresztül ma országok úgynevezett bilaterális egyezményeket, tehát két oldalú egyezményeket kötnek egymással az adóztatási jók elosztásáról. Tehát ugye, hogy a hallgatóknak világosabb legyen, egy kettős adóztatási egyezmény arról szól, hogy hogyan lehet elkerülni a kettős adóztatást két ország között, és ez volt a legelső lépés. Tehát ez gyakorlatilag...
Ez egy OECD találmány, ez a széles körben.
Igen, hát az OECD, tehát az ESZ-nek is van egy hasonló mintája, de az OECD-é volt a legsikeresebb, és gyakorlatilag az országok ezt vették át. Az OECD nagyon erős háttértámogatást ad, kommentárokat, de hogyan kell értelmezni, ezekben vannak azok az alapkérdések leszabályozva, hogyha az egyik ország társaság egy másik országban dolgozik, akkor a másik ország azt milyen mértékig adóztathatja, a különböző jövedelem kategóriákra lebontva, de benne van az is, hogy hogyan segítik egymást, hogyan cserélnek információt, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ma megnézzük a világ korábban, de ma is egyébként ilyen óriási egyezményhálóból áll, minden országnak van egy ilyen legalább 50-60 egyezménye, vagy akár 100 is, attól függ, milyen gazdaság ereje van, és hát ugye ezek azok az utak, vagy azok a hidak, amik gazdasági vagy adójogilag a két ország között mennek. Na ezt az OECD alapból hozta, és éveken keresztül csiszolta, reszelte, ez gyakorlatilag egy nagyon komoly alapmunkája az OECD-nek, majd aztán gyakorlatilag a 90-es években megjelent az úgynevezett transfer pricing, az elszámoló ár fogalma, mert rájöttek arra, hogy igazából ez egy komoly probléma, hogy milyen árakon számolnak el cégek között, és az OECD volt itt is az első, amelyik kibocsájtotta ezeket az úgynevezett transfer pricing irányelveket, amelyek gyakorlatilag azt szabályozzák, hogy olyan vállalatok, amelyek egymáshoz túl közel vannak, tehát nincsenek karnyújtásnál távol, tehát karnyújtásnál már közelebb vannak, ez úgymond barátok, rokonok, vagy akárhogy nézzük, tehát valamilyen részesedési, vagy valami közös vezetési koncepció mentén működnek, ezek a cégek hajlandóak, meg képesek is arra, hogy az adó alapjukat valamilyen módon különböző elszámolásokkal csökkentsék azokban az országokban, ahol magasabb az adó, és elvigyék olyan országokba, ahol kevesebb az adó. Mert az adó nem szabad elfejteni, jó, hát a költségvetéseknek az egyedüli bevételi forrása, de a cégeknek költség. Tehát valójában minden cég abba az irányba halad, hogy hogyan tudja a működését terhelő adókat valamilyen módon csökkenteni. Most ez a transfer pricing dolog, ez a fajta irányelv, ez a fajta szabályozás szépen lassan teret nyert, és a 2000-es évek második felére derült ki, hogy ez nem elegendő. És akkor jött az OECD-nek egy következő témája, egyébként az adóban az a 12 témából ez csak kettő, csak hogy lássuk, hogy mivel mindennel foglalkoznak, de ami ma az egyik legfontosabb, ez a úgynevezett base erosion and profit shifting.
Ez a BEPS.
BEPS, ez
átültetődött a magyar köztudatba is, és ugye ennek az a lényege, hogy az adó elkerülést meggátolja a világban, mert igen, ez most már akkora méreteket öltött, lásd, Apple és barátai, hogy az már fáj több ország kormányának is.
Ez abszolút így van, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a base erosion, az adóalapnak az erózióját, az adóalap csökkentését, és a profit shifting az ennek az adóalapnak ennek a profitnak az átcsoportosítását jelenti. Nagyjából, amikor beszélgetünk országokról, akkor mindig megnézzük, hogy az az adott ország milyen adókulcssal működik. Most, amikor az országbemutatókat csináljuk, akkor általában látjuk azt, hogy milyen adókulcsok vannak, és akkor nyilván látjuk, hogy a 9 kevesebb, mint mondjuk máshol 19. Ettől persze nem fog valaki egyik országból a másikba menni, de például elszámolás technikailag, mondjuk egy 19%-a működő lengyel cég, az lehet, hogy azt mondja, hogy a profitjának egy részét szívesen átcsatornázza Magyarországba 9%-ra, mert azért 10%-ot megspórol, és itt bejön az alapelv, amiről beszéltünk, hogy az adó mégiscsak költség a cégeknek. És ez ugye a lengyel államnak úgymond nem túl jó, tehát innen indulnak ezek a...
Na de vannak haszonélvezői, ugye hallottunk, mert talán veled is beszéltünk a dupla ír-holland szendvics nevű mozgolódásról, ahol az írek már a unióval is vitatkoznak, hogy ugye ők burkoltan támogatták a Google-nek a dolgait.
Így van, úgy képzeljétek ezt el, hogy ennek ugye a fedő szerve az OECD, és az OECD-nek az adóosztálya, az a 12 téma, amivel foglalkozik, az például az első, az agresszív adótervezés. Tehát hogyan lehet azt megakadályozni, hogy egyik ország a másikat ezen keresztül hátrányos helyzetbe hozza. A másik ugye ez a BEPS, a fogyasztási adók, akkor különböző vitamegoldások, ez a 4-es pont, az információcsere ma egyébként az egyik legfontosabb téma, hogy hogyan szolgáltatnak.
Ja, ez a svájci banktitok, amikor repetezik, ugye ez meg... Ez is OECD kezdeményezésre ment át, ez a...
Hát az fatka volt, az amerikaiak kezdték, de gyakorlatilag az OECD sem mögött van. Tehát az OECD és a G20, hogyha így látjuk, a világ nagy meghatározó országai, azok eléggé szoros együttműködésben vannak, és ezek az információcsere folyamatok, ezek elég erősek. Tehát a nagy országok, ahol komoly, ahol ezek a nagy cégek ott vannak, nyilván és magasabbak az adókulcsok, mert más az ország költségvetésének a működése, azok abban érdekeltek, hogy azokat a viszonylag marginális gazdasági jelentőséggel bíró, és ebben most íreket nem megbántva, ők azért nem a világgazdaság motorjai, olyan helyzetbe hozzák, hogy ne legyen akkora mozgásterük ezeket bevezetni. Ez nem azt jelenti, hogy ők meg fogják ezt szüntetni, csak ennek a mértékét és ennek a módját akarják szorítani, illetve ennek egyfajta transzparenciáját akarják megteremteni, mert azért az is egy elvárható ma már cégektől, hogy bizonyos országokban, ahol jövedelmeket szereznek, ott adózzanak is. Na, gyakorlatilag ennek a 12 pontnak része az adózás és a bűncselekmények, a különböző adóirányelveknek az elemzése és az egyezmények, az a 11-es és a 12-es a transzfár. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a BEPS, amelyik maga szintén 15 akciópontból áll, egy markáns és ma az egyik legmeghatározóbb eleme, ami azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a legtöbb ország ezt követi. Vagy közvetlenül, vagy közvetve. Mi Magyarországon majdnem vannak bizonyos témák, amiket egy-egybe átveszünk. Most mi ez a 15 pont? Ezek gyakorlatilag folyamatosan az OECD által publikált és közzétett anyagok. Például az első az, hogy hogyan lehet a digitális gazdaságnak a kihívás.
Na hát ez ráfér a világra, mert a digitális nomádokkal jelen pillanatban a hagyományos adórendszerek és a már megszokott kormányok nem tudnak mit kezdeni.
Hát a klasszikus, igazából eljutottunk oda, hogy egy ipari forradalom kellős közepén egy viszonylag konzervatív adózási modellel nagyon nehéz megfogni ezeket az iparágokat. Nem, az adózás nincsen felkészülve arra a gyorsaságra és arra a működési modellre, amely egy digitális vállalkozás működik. Mondok egy példát, a telephely. Ma korábban mindig az volt, hogy egy cég egy belépett egy országra, akkor azért valamilyen módon le kellett telepednie, vagy egy ügynök formájába értékesítette, és így tovább. Ma az internet segítségével senki nem kell a világon, fölrakja az ember a honlapot, és lehet, hogy 40 országban tud értékesíteni. Ez nyilván a telephely kérdéseket alapvetően felülbírálja. A másik ilyen akciós terv, hogyan lehet ilyen hibrid különböző kijátszásoknak a hatásait semlegesíteni. Itt ilyenek például ezek a szendvics modellek is részben, hogy hogyan, ami az egyik országban így értendő, az a másik országban nem úgy értendő, hogyan lehet ezeket valahogy egységesen kezelni. Akkor gyakorlatilag hogyan lehet az úgynevezett ellenőrzött külföldi társaságnak a szabályait erősíteni. Ezek azok az országok, ahol ellenőrzött külföldi társaság, ahol egy olyan, ezek az alacsony adókulcsú országok, klasszikusan az offshore szigetek voltak, amelyek hát egyrészt ennek a szabályozásnak, másrészt a WikiLeaks botrányoknak köszönhetően szépen lassan, meg a transzparencia szabályoknak köszönhetően szorulnak vissza, de az OECD masszívan nem mögött áll. Akkor ugye gyakorlatilag különböző kamatelszámolási korlátozások vagy szabályok, mert ugye ma ha legtöbb esetben cégek nem úgy visznek ki pénzt egy országból, hogy kifizetik a nyereségadót, és gyakorlatilag leadózva osztalékként kifizetik, ez is egy lehetséges módja, de nagyon sokszor a tőkét hitelként biztosítják, és kamatokon keresztül viszik ki azt a jövedelmet, tehát azt a hozamot, amit az a tőke produkál, és ez a kamat az adott országokban levonható. Tehát és itt szokott bejönni azt, hogy különböző kamatlevonási korlátok, és így tovább, milyennek a működése. Tehát ez egyébként ez egy közgazdasági alapítás is, hogy a kamatok, az ugye a tőkének is van egyfajta költsége, a kamat az tipikusan ez lenne, az adózás a saját tőkének a hozamát, az osztalékot, azt miért kezel ilyen negatívan. Ebből egyébként néha látni bizonyos adóalapelveket, ahol például ahol osztalékadót például nem keletkeztetnek. Szóval ezért adózásban is van ennek egy-két hatása. Akkor a különböző ilyen artful tax practices, tehát akik ilyen kifejezetten kedvezőtlen adó környezeteket, tisztességtelen adó helyzeteket teremtenek, ez az offshore-nak a vadabb kategóriája, ez nagyjából már ki van takarva, akkor a egyezményeknek a kihasználását akarják csökkenteni, és ez így megy tovább, akkor a transferár, akkor utána szabályoknak a globális erősítése, akkor a információgyűjtés a BEPS-hez, ez szinte hihetetlen fontos, ugye ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy egy anyavállalat vagy egy országban lévő nagy multinacionális cég hogy adózik az országban, az először tudni kéne, hogy máshol hogy adózik. Na most ezt azért a cégen kívül az adóhatóság nem nagyon látja. Nyilván a cég gazdasági vezetőse az fillére pontosan látja, de mondjuk egy német cégnek mondjuk nem németországi adózását, a német adóhatóság például csak bonyolultabban tudja beszerezni, vagy ugyanígy, de most ezeket segíti elő, hogy hogyan tudják az adóhatóságok egymás közöleket az információkat megosztani. És ez így megy tovább gyakorlatilag, különböző vita megoldási érzek között, rengeteg ugye az adóhatóságok közötti vita, mindenki szeretné adóztatni a másiknak a társaságát, és hát ugye az egyezmény az nyilván erre egy korlát, de az étvágy az nagy, azért látni kell, tehát a költségvetéseket táplálni kell, és hát most nyilván ennek egy része az, hogy hogyan lehet elosztási szabályokat teremteni, de gyakorlatban ez hogyan működik, és néha országok teljesen hajlandók figyelmen kívül hagyni a másik ország értékét, érdekét és szabályrendszerét, ami közös, vagy egyezményt, és ilyenkor viták alakulnak ki, és ezeknek a vitáknak a két ország közötti megoldására ad elvet. És hát ugye gyakorlatilag egy ilyen multilaterális eszközről is szó van, amelyik gyakorlatilag ezeket a kétoldalú egyezményeket próbálja, ez egy jogi probléma, hogy lehet két ország közötti megállapodott egyezményt olyan szintre emelni, hogy akár több országra is vonatkozzon, vagy ne kelljen mindig kettős bilaterális módon megoldani. Szóval összességében azt lehet látni, hogy az OECD egy hihetetlen aktív háttérszervezet, és pontosan ezért is beszéltünk róla, mert az adókulcsok, mértékek és ilyen specifikus szabályozás mögött nagyon fontos látni, hogy a lokális adózás is gyakorlatilag nemzetközi irányelvek alapján alakítják. Egyébként fogunk majd nem sokára beszélni az EU-nak is az ilyen adózási irányelveiről, de azt kell látni, hogy ez az egész ma adózási szintjén nagyjából az OECD-nél kezdődik, és minden, amiről beszéltünk, a digitális adózástól kezdve visszamenőleg a kettős adóztatás egyezményekig, ez az OECD asztalán van.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, igen. Bőséges információval láttál
el minket. Tényleg sűrű volt, de ettől függetlenül nehéz ezt így röviden elmondani.
Persze,
majd
persze.
Segít egy kicsit politikailag, gazdaságilag, de ez egy nagyon meghatározó szervezet, ennyit kell róla tudni.
Oké, köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot!
Köszi nektek is, sziasztok!
Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető tanácsadó partnerével beszélgettünk az OECD működéséről és adóterveiről.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Na hát, amennyire különleges ugye ez a mostani fejezet, mert nem egy országról, hanem egy szervezetről szól, ezért ez Feledi Botonnak is tulajdonképpen talán az előbb elhangzottakhoz tartozó kiegészítése lesz főleg. Dr. Feledi Boton, tehát külpolitikai szakértőként a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ez az OECD, ez nem egy ilyen titkos világkormánynak az előszele?
Nem, azt talán azért nem kell az OECD-ről állítani, bár vannak olyan megjegyzések, akik azt mondják, hogy az OECD tulajdonképpen a NATO túlsó gazdasági változata, azért ennél jóval több tagja van, és még nincs benne teljes Európa. Tehát az egyik érdekesség az tényleg az, hogy még javában zajlott az elmúlt években a balti tagállamoknak például az OECD-sítése, ugyanúgy az, hogy még például Horvátország vár erre. Tehát hogy azért ez egy lassabban terjeszkedő szervezet, illetve más királyokban pedig úgy tűnik, hogy bár vannak latin-amerikai jelöltek is ahhoz, hogy belépjenek. Tehát például Kolumbia vagy más országok is elképzelhető, hogy továbbiakban újra csatlakoznak Európán kívül is.
Miért jó ennek a szervezetnek a tagjának lenni, hiszen ajánlásokat fogalmaz meg, én nem tudom, hogy oda tud-e egyáltalán pirítani, ha valaki renitenskedik a tagállamai körül.
De látod, ez egy ilyen magyar elvárás, hogy mi szeretjük a pirongot, meg a nemzetközi szervezetek. Tehát, hogy ez nem feltétlen célja egy ilyen szervezetnek, vagy legalábbis volt olyan időszak a nyugati demokráciáknak, amikor azt gondolták, hogy az, hogy ők közösen gondolkoznak arról, hogy majd egyébként nemzetállami szinten, de milyen szabályozásokat hozzanak, annak van értelme. És azért ez mondjuk évtizedekig egyébként remekül működött. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy állami szakértőknek van ideje beszélgetni arról, hogy mondjuk a digitális industry-tól a bármilyen más érdekérvényesítés szabályozásán át milyen jó gyakorlatok vannak, és abból mit kéne csinálni. És mivel találkoznak rendszeresen, ezért még az is lehet, hogy hasonló szabályok lesznek, aminek segíti a hozzánk hasonló polgárok életét. Tehát szerintem ennyire egyszerűen megfogalmazható az, hogy ideális esetben mire szolgál egy ilyen intézmény.
Na, nézzük, amit említettél, egy francia javaslatot, vagy adó...
Van egy, hát ugye rengeteg mindenféle indexet készít az OECD, ebből most az egyik friss az, hogy mennyit költ el a az adóbevételből egy ország a különböző jóléti kiadásokra.
Aha.
És ugye olyan nagyon nem vagyunk meglepve, hogy a hivatalos ranglistát is Franciaország vezeti 31%-kal. Uh-huh. Magyarország egyébként itt, hogyha a magánköltéseket nem számolják, hogy még mennyit költünk ilyen szolgáltatásokra, akkor az OECD átlag alatt van, mert fölött van valamivel, és hogyha hozzászámoljuk a magánköltéseket, akkor kerülünk kicsit visszább ebben a rangsorban. De talán azért érdekes a francia történet, mert mégiscsak itt történik. Igen. A sárga mellényeseknek ez a nagy mozgolódása, most már tényleg hónapok óta mondhatjuk, amire tényleg csak így egy hétfői gondolkodni való, hogyha valaki esetleg dugóban áll, hogy hát vajon nem elég a pénz. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem költenek a franciák, mert messze a legtöbbet költik ezekből a tagállamokból is, USA-hoz képest, skandináv államokhoz képest is, csak valahogy a rendszer mégsem úgy adagolja ezeket a pénzeket, vagy nem úgy kommunikálják a politikusok, vagy a franciák nem értékelik. Tehát, hogy rengeteg jó kérdés következik szerintem belőle erre a kis hétfő reggelre.
Igen, mindenképp, tehát a GDP arányos rész tekintve vezetik ők a rangsor, de az nem feltétlenül elég ez az összeg a franciáknak.
Így van. Hát itt nyilván a méret is számít, meg azt, hogy akkor valóban az a szolgáltatás mennyit ér a piacon kaphatóhoz képest. Ugye itt vannak egy számjegyű országok is, tehát mondjuk Mexikó tipikusan a sereghajtó ebben 7,5%-kal, tehát valahol a kettő között sorakozik fel az OECD államok nagy része. Úgyhogy hát ezek mind aztán persze van a különböző Freedom Indexek, meg minden más hasonló olyan mérés, amivel az OECD borzolgatja egyes tagállamoknak a kedélyeit. De hát valahol ez is a dolga ennek, hogy kidolgozunk olyan közös benchmarkokat, amivel ezek az államok valamilyen szinten, valamilyen iparágak számára egymással összehasonlíthatóak lesznek.
Világos. Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis rövidebb kiegészítést. Zoli nagyon bőségesen beszélt nekünk az OECD-ről, úgyhogy most csak ennyi időnk maradt. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Nektek is.
Szia. Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk még itt az Adóvilág rovatban. Megyünk tovább Schmidt-Andi rövid híreivel.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.